A 11. erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferencia ezúttal is dr. Talpas János elnökletével zajlott le, és valószínűleg Talpas János volt az egyike, mert gondolom, hogy csapatban dolgoztál azoknak, akik a tematikát kiötölték ennek a konferenciának. Minden évben van egy vonala, egy alapgondolat, ami köré épül az egész, de eléggé laza formában. Idén mi volt ez?
Igazán az idén a tulajdonképpeni kultúra köré szerettük volna felépíteni a konferenciát, ezért a vidék nagyon fontos volt a néprajzi szempontok miatt, meg egyéb épített örökségi kincsek miatt. Viszont az az igazság, hogy úgy alakult az egész program, hogy a klímaváltozás miatt megváltoztak az elvek, és igazán nekifogtak az emberek a különböző kutatásokban foglalkozni a természettel, a vidékkel, és így aztán a vidékfejlesztés lett inkább a fő téma, úgy a kulturális részével, mint a természeti részével. Ezen kívül természetesen mi minden évben jelen voltak a fürdők, mert ugyancsak ez is a klímaváltozásnak egy nagyon-nagyon jelentős része, mivel meghosszabbodott a szezon, több idő van most már kihasználni ezeket a turisztikai infrastruktúrákat.
Sőt, most már a hegyekben is melegebb van, és ott is lehet fürdőzni, többször és többet, mint eddig. Ugyanakkor a hegyekben csökkent a síszezon hossza, és egyre nehezebb olyan hegyvidéket találni, ahol síturizmus, téli sportturizmus legyen. Tehát egyik oldalon nyereség, másik oldalon veszteség, gondolom. És ez is egy olyan helyzet, amin majd gondolkodni kell és tenni.
Megfigyelhető volt azért a vidékfejlesztésben is inkább a tulajdonképpeni néprajz, népművészet, néphagyományok fele tolódott el az érdeklődés, mint a sípályák miatt, vagy igazán az ilyenfajta téli szórakozások fele, hogy korcsolyapálya, vagy szánhúzás igazán szóba se került, úgyhogy látszik, hogy érintette tulajdonképpen a turizmust ez a szezonalitás, ez a téli szezonalitásnak a csökkenése.
Igen, és a nyári szezonalitás meghosszabbodása, tehát hosszabbodott a szezon, elvileg több lehetősége van arra, hogy nyereséges legyen az iparág, hiszen hosszabb idő alatt több nyereséget lehet beölteni, ugyanakkor a költségek is megnőnek egy klímaváltozással. Építkezés, körülmények biztosítása, más időjárási körülmények között, klimatikus körülmények között módosul, és bizonyos befektetéseket igényel, vagy nem?
Az a helyzet, hogy a koronavírus hozta a kiesések miatt igazán nehezen állt a turizmus. Nagyon rövid időszakunk van, amiben a klímaváltozás is szerepet játszott, és amiben mi is el tudjuk dönteni igazán, hogy merre fele tartunk. Volt a Travel Mint-nek volt egy felmérés, amiben láttuk, hogy azért a vendég éjszakák száma két év alatt majdnem ugyanaz volt, úgyhogy igazán se nem nőtt, se nem csökkent. Ezért ez érdekes, hogy tanulmányozzuk és kutassuk, hogy mi történik a közeljövőben, és merre fele tartunk.
Igen, és erre értettem, hogy tulajdonképpen azt is kell kutatni, hogy hogyan és mibe kell befektetni azért, hogy minél könnyebben lehessen alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Legyen az klimatikus, gazdasági, politikai kihívások sora, mert hogy újabban politikai kihívások is vannak, ugye háborús helyzettől elkezdve más helyzetekig.
Nagyon érdekes volt, hogy itt feldolgozódott egy kutatásban az Z-generációnak is az irányvonala. Ez megadja 5-10 év múlva, hogy milyen irányba tartunk igazán, mert ezek majd felnőnek és igazán fizetőképesekké válnak, és igazán erre fel kell tartsunk. Ezen kívül meg fel kell mérjük a kutatásban, hogy mennyire befolyásolják ezek a külső tényezők. Klímaváltozás, háború, igazán ezek meghatározzák a turizmus.
Vásárlóerő alakulása, nem utolsó sorban.
Igen, igen, ez így van, a vásárlóerő, de ez magában vonja a háború, a vásárlóerő csökkenti sajnos, nem növeli.
Talpas János előadása az általában egy környezetünkbeli, Kolozsvárhoz közeli témakor tölel fel, és idén is e körül mozogtunk. A Kolozs megyei üdülőtelepekről, valóságtól a politikáig. Tehát valóság és politika, mennyiben politika a valóság, és mennyiben valóság az a politika, amiben élünk, ez egy örökös kérdés, de semmi sem mentesül a politika alól, úgyhogy, és most nem aktuál politikára gondolok, mert lehet ez gazdaságpolitika, vagy a turisztikával kapcsolatos politika, azt hallottuk itt, hogy sajnos egy elhanyagolt terület, amely még elhanyagoltabb központi szinten is, mint eddig volt. Tehát nem tartják fontosnak.
Mindenképpen afele tartunk szerintem, hogy kialakítsunk egy olyan övezetet, mint ahogy van például a Prahova völgye, ahol összevonjunk több üdülőtelepet. Ennek a szükséglete tulajdonképpen azért van, hogy vonzás körzeté váljon Kolozsvár számára, ami jelen pillanatban mint az előadásokból is kiderült, nem nagyon valósult meg. Ezért nagyon jó volna az, hogy ténylegesen a politikák, a turisztikai politikák, stratégiák is megváltozzanak ilyen téren, és gondolkozunk tulajdonképpen megyei szinten, területekben, nem pedig ilyen kisebb üdülőtelepekre, ami végül is látható volt, hogy Kolozsvárról vannak irányítva, és igazán nem nyújtanak túl sokat a turizmus területén gazdaságilag.
Tehát ez akkor az adott helyzet. Évek óta, évtizedek óta vannak törekvések, kísérletezések arra, hogy ezen változtassanak egyik vagy másik irányból. És sok ötlet volt, egyesek gyakorlattá is váltak és működtek, mások hanvukba hultak, stb. Megint mások pedig módosítva ugyan, de tovább mehettek és mehetnek. Örökös ötletelés ez a terület is. A lehetőségek és az ötletek ütköztetése.
Igazán a sikeres cégek nem csak a turizmusban, hanem minden területen az innovációs cégek. Sajnos a világszinten is csak 16% az innovációs cégek jelenléte, viszont az igazság, hogy Romániában is csak 8%-ban áll. Most mi is afele kell tartsunk, ha már beáramlanak pénzek, beruházások, hogy innovatívan használjuk fel, és próbáljunk egy kicsit változtatni, hogy előbb lenyomjuk igazán Romániának a turisztikai, gazdasági helyzetét.
Vannak-e konkrétumok? Csoda megoldások nincsenek, ha bár egyesek azt állítják, hogy az ő birtokukban van a minden tudás és a csoda megoldás. Csoda megoldások nincsenek, csak lépésről lépésre való haladás. És hogyha lépni akarunk, akkor meg kell legyen az a lépcső, amit meglépünk. Megvan nekünk? Itt Kolozs megyében, most maradjunk itt, mert hogy Kolozs megye nagyon érdekes megye, mert gyakorlatilag minden van itt turisztikai szempontból, kultúra, hagyományok, földrajzi adottságok, sőt gazdasági háttér is. És mégsem működik úgy, ahogy kellene, nem vagyunk olyan helyen, olyan előkelő helyen, országos szinten sem a vendéglátásban, mint más megyék.
Az az igazság, kiderült az, hogy lépésekben haladva sajnos eljutottunk egy szintig, de ottan megint kezdünk más lépcsőkön járni, úgyhogy nem megyünk fel a csúcsra, és ez hiányzik. Igazán a vidékfejlesztésben is eljutottunk egy szintig, túraútvonalakat is minősítettünk, viszont például már a destination managementet nem vezettük be a megyénkbe, és igazán nincs egyetlen egység se, ami például képviseltetné magát az országos fejlesztési tervbe, vagy a turisztikai minisztérium. Tulajdonképpen mostan csak ügynökség, nem minisztérium.
Mennyire van esélye a helyi kezdeményezéseknek arra, hogy megtalálják a maguk útját, hogy úgymond jóvá hagyják őket, támogassák, vagy legalább hagyják őket működni? Mert sokszor ez van, hogy az zátonyba futnak jók, de nincs meg a lehetőségük a kibontakozásban, mert valami miatt akadályoztatva vannak. Akár szándékosan, akár csak a körülmények folytán.
Jó, az a helyzet tulajdonképpen, hogy itten az lenne a legfontosabb, hogy ne akadályozzák, hanem segítsék, amiben van lehetőség, hogy most digitálisan engedélyeket szerezzünk, vagy más lehetőségeket. Igazán itt szerintem a tőke hiányzik. Az igazi befektetők, nem pedig olyan programok, amelyek például pályázatokon keresztül bonyolodnak le, és igazán nincs komoly gazdasági háttere.
Honnan lehet tőkét szerezni?
Hát, mint volt itt például egy úr a tavaly is, aki tartott itt nekünk egy előadást, hogy hogyan lehet ténylegesen tőkét szerezni, milyen útmódon. Nagy a rizikó benne, az az igazság, de vannak lehetőségek. Banki hiteleken keresztül, vagy akár másfajta pénzforrásokon keresztül. De olyanokon, amelyik gyorsan biztosítja a pénzt, nem pedig olyan, amelyik például hosszú távú, mint az európai pályázatok, ami egy év után kamatoztatja magát, és voltak lépések Romániában ilyen téren, hogy segítsék a tulajdonképpeni likviditást, viszont az az igazság, hogy a sok kormányváltás miatt igazán még ez nem kristályosodott teljesen ki.
Tehát a módszerek nem nagyon változnak, a lehetőségek sem nagyon változnak, hanem kell szerencse is, meg türelem. Mert évek óta erről beszélünk, és tulajdonképpen nem is azt mondhatnánk, hogy kudarc van, hanem azt mondhatnánk, hogy nincs az a siker, amire vágytunk.
Igazán én másképp látom ezt az egész dolgot. Nálunk nagyon hiányzik, hogy meglegyenek azok az alapok, amelyekre lehet építeni egy vállalkozást. Igazán nem csinálnak előtt tanulmányokat és tanulmányokat, amelyek jó minőségűek, azaz ténylegesen a realitást tükrözik, hogy ezekkel lehessen építeni, és amivel meg lehet jelenni például egy tőkepiacon.
A turisztika és vendéglátó ipari konferencia egyik meghívott vendége volt Vince Kecskés István, a Da Vince Tours, tehát a neve benne van, a cég nevében vezetője, aki Kalota Szent Király turisztikai bemutatóját vállalt. Tehát Kalota Szent Királyról, hála Istennek, az elmúlt években, most már évtizedekben is nagyon sokat hallunk, mint Erdély és Románia egyik kiemelkedő vidéki településéről, egyik legszebb településéről. Általában azt mondják, hogy Kalota Szent Király egy kis keletre hozott nyugati vidéki település, legjobban mondjuk a németországi, hollandiai és más nyugat-európai vidéki településekhez hasonlít bizonyos szempontból. Igen. Nyilván, mert más szempontból hagyományaiban, építészetében, népművészetében egészen más. De civilizációs szempontból oda sorolják. Tehát már ez nagyon vonzó lehet turisztikai szempontból, hogy ilyen híve van Kalota Szent Királynak, nemégiben szavazni is lehetett rá, mint Románia egyik legszebb vidéki településére. Tehát sok tényezős az, hogy miért vonzó turisztikai szempontból Kalota Szent Király. És hát ön az ottani turizmusnak a középpontjában van, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenbe belelát, mint olyan, aki ezen dolgozik. Mi volt a titka annak, hogy ide fejlődtek? Hiszen elég kevés ilyen településünk van, még ott a környéken is, anélkül, hogy lebecsülnénk bárki mást.
Hát igen, tényleg Szent Király, mondhatom azt, hogy mintatelepülés mindenféle szempontból, és hát ez nyilvánvaló, hogy a turizmusra is jó hatással van. Hát ugyebár mondjam, hogy az egész mint kényszervállalkozás indult, mert soha nem gondoltuk, hogy Szent Király valamikor is turisztikai falu lesz. Hát én véletlenül csöppentem ebbe a szakmába, előtte tanárkodtam, és amikor munkanélkül lettem, azt gondoltam, hogy akkor valami olyan dologgal kéne foglalkozni, ami itthon tartott. Nem akartam elmenni, nemhogy az országban, még Szent Királyról sem, hanem otthon szerette volna maradni, és akkor adódott ez a lehetőség, hogy már megvoltak a gyökerei, csirái a vendégfogadásnak, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt egy kicsit kézbe kellene venni, hogy szervezetten működjön az egész, így aztán alakult ki ez az összedolgozás a vendégfogadók és a mi cégünk között, hogy hát az én érdekem is, meg az övék is, hogy akkor reklámozzam a falut, így aztán én jártam utazási kiállításokra, meg mindenféle ilyen szakrendezvényre, és így a falu aztán egyre ismertebb lett, az utazási irodák is felfedezték, mint egy olcsóbb szállás lehetőség mondjuk a szállodákhoz képest, és akkor hát egyik vendég hozta a másikat.
Ki kellett alakuljon egy gócpont, de az a gócpont is vajon létre kellett jönni. Volt valami ős eredeti, amit meg lehetett lovagolni, ami mondjuk úgy, hogy a tűz forrása volt, a szikra.
Hát én azt gondolom, hogy a nemzetközi népzene és néptánszábor volt az a esemény, ami ezt az egész falusi vendégfogadást elindította, ugyanis akkor volt szükség igazán szálláshelyekre Szent Királyon. Tehát addig Szent Királyt lehet, hogy ismerték, mint Kalotaszegnek az egyik faluja, de mikor jöttek a vendégek, ezeket el kellett szállásolni. És akkor így lassan a gazdák is rájöttek, tehát a Szent Királyi emberek, hogy akkor ezeket a vendégeket el kell szállásolni, ezért még pénzt is kapunk, és akkor lassan ez így fejlődött, dagadt, mint egy hógolya, amikor a hegyen elindul lefele, hogy akkor egyre többen csatlakoztak ehhez a foglalkozáshoz, hogy így fejezem ki magamat. Így aztán indult a tánztábor volt az, ami ezt a szikrát meggyújtotta, úgymond.
A tánztábor, ami végül is a hagyományok folytatása, hiszen a népművészet, az ottani korábbi több évszázados hagyományok, amelyek azért még ma is felszínen vannak, valamikor vitatják is, mert ugye a kalotaszegi varrottas, meg egyebek azok nagyon régi hagyományt követnek, és ma is igyekeznek megmaradni, de kihívásokkal. Tehát valószínűleg folyamatosan kell egyensúlyoznak az igények, a hagyományok, az igények és a valós színvonal között. Hogyan lehet ezt tenni úgy, hogy tényleg hagyományőrzőek legyenek, de azért kifizetődő legyen minden, hiszen abból él a turizmus.
A tánztábor tényleg, amellett, hogy elindította ezt az egész folyamatot, gyakorlatilag arra is jó volt, hogy még jobban figyeljünk a hagyományokra, mert tényleg már oda jutott a Ceausescu rendszer alatt, tehát annyira elnyagolott a népművészet, a hagyományoknak a tisztelete, hogy végül is városi, vagy magyarországi oktatók jöttek hozzánk azért, hogy megtanítsák nekünk a saját táncainkat. Tehát ez erre is nagyon jó volt, hogy akkor ezt a hagyományokat erősítsük, úgyhogy most már felnőtt azóta több generáció is, akik már 40 évesek, vagy akár 50-esek, és tudják a régi táncokat, a legényest, a csárdást, és akkor ugyebár a fiatal nemzedékkel is, kicsi gyerekekkel is foglalkoznak a tánctábor alatt, és megvan az utánpótlás is, úgymond. Na most nehezebb a dolog a varrottasok kapcsán, még a mondjuk a, mint fafaragás, mint régi mesterség, abból még akár meg is lehet élni, mert van rá példa, tehát egy kapu, egy kerítés, házhomokzat, amire most is igény van. Viszont a varrottasoknak a felvevőpiaca az nagyon visszaesett, tehát nagyon-nagyon nehezen lehet eladni ilyen portékákat. Mondjuk a minőségi sormot, tehát eléggé felületessé vált.
Sorozatgyártás.
Igen, és hát rájöttek az asztalok is, hogy ha már nincsen az megfizetve, akkor próbáltak úgymond fuserálni is, tehát azt a vagdalásos, vagy az írásos varrottast is úgy készítették el, hát ők is próbáltak ott még fázisokat kihagyni, hogy akkor, ha már kevés a pénzért, akkor a minőség is silányabb.
De azért valószínűleg ezt nem fog kiveszni a népi varrottas. Teljesen át fog alakulni, de ez annyira hozzátartozik Kalotaszekhez és Szentkirályhoz is, hogy enélkül azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy nem kerek a kép. A hagyományos kép.
Igen, hát nagy veszteség lenne nyilvánvaló, mert hát tényleg ez Kalotaszegnek egyik a jellegzetessége a régi mesterségeknek a művelése. Hát sajnos az van, hogy ahogy az anyukák, nagymamák kiesnek a sorból, úgymond, tehát a mai fiatal generáció sajnos nem tudja ezeket továbbvinni. Mert egyrészt, mivel nem lehet belőle megélni, akkor nincs mi motiválja őket, hogy miért tanuljam én ezt meg, csak úgy hobbiból, ha már nem tudok megélni belőle. És akkor, tehát aki még szereti, akarná is, hogy ezt megtanulja, az is ez visszavetti, hogy hát akkor erre nincs értelme időt pazarolni, mert hát mi értelme van?
Mégis azért sok értelme van mindennek. Kalotaszentkirályon itt áttekintette, tulajdonképpen egy statisztikai felsorolásként is nagyon hatásos az, amit elmondott, hogy mit nyújt Kalotaszeg hagyományokban, de modernségben is. Ott lakóknak és vendégeknek. Tehát gyakorlatilag a korszerű modern világ minden vívmánya szinte ott van, és mégis hagyományos, és ezt az egyesült nehéz megtartani, de megtartják. Tehát mit, statisztikailag mit nyújt? Aki oda megy, mit talál? Különböző érdeklődésű és igényű emberek.
Hát aki nálunk jön, az nem mi mondjuk, hanem a vendégeink mondják, hogy olyan, mint egy kis svájci falu. Én sajnos még Svájcban nem jártam, de ez eléggé hízelgő. Ha ezt mondják rólunk, tényleg egy, ha azt hiszem, egy modern falu, mindennel, ami kell, tehát kezdve ugyebár a csatorna is visz a hálózattól, a villanyvilágítás, fél olimpiai méretű uszodánk van, fedett korcsolyapálya, bicikliút, labdarúgó pálya, multifunkcionális pálya az iskola udvarán. Tehát így a modern infrastruktúra megvan, most már benne van a tervekben, hogy elektromos autók töltésére alkalmas állomás is lesz, a biciklipályát ellátják éjjeli világítással is. Tehát tényleg megvannak a modern életnek a feltételé, természetesen internet, kábel, tévé, stb. De emellett megmaradt azért egy falunak, ugyebár már az a tény is, hogy nem nagy kapacitású 20-30-40-50 szobás szállodák vannak, hanem 2-3-4-5 stb. Megvan az intimitása, tehát jön a vendég, egy család, összebarátkozik a házigazdával, elbeszélgetnek politikáról, mindenről, bármiről, a falusi életről, és talán ez is az egyik vonzerő ahhoz, hogy nem egy ilyen ipari turizmus, hogy megérkezik az ember a szállodába, és azt mondják, hogy 10-es számú szoba viszontlátásra, hanem a vendégekkel foglalkoznak a házigazdák, programokat ajánlanak, útvonalakat, és valószínű, hogy akkor ezért is vonzó, és nem ez a ipari, nagyméretű turizmus.
Azt mondják, hogy minden vállalkozás, és általában minden siker azon múlik, hogy több lábon kell álljunk, több ötletet kell felhasználjunk ahhoz, hogy a folyamatok zajlódjanak. Itt elhangzott az, hogy tulajdonképpen a turizmus egy eléggé mostoha terület itt Romániában még mindig, és sőt, az utóbbi időben még mostohábbá vált. Hogyan tud Kalotaszentkirály szembe menni ezzel a negatív árral? Hát itt beszéltünk Európáról, európai forrásokról, de hazai háttér is kell ehhez. És mi a sikertitka mégis, hogy ennyire kiemelkedő tud lenni a település?
Ennek kapcsán azt kell elmondjam, hogy nemrégiben, talán 2 hónapja kapta meg a falu a helyi érdekeltségű turisztikai település elnevezést, ami gondolom, hogy egy elég nagy piros pont úgymond, hogyha egy vendég Kalotaszentkirályra szeretne jönni, és akkor hát ez egy hivatalos turisztikai minisztérium által elismert, ugyebár által adományozott cím, és remélem, hogy még vonzóbbá teszi a falut a vendégek számára. Hát emellett jó volna, hogyha amit elvesztett a falu, amit elvesztett a régi vonzerejéből, hogy sajnos itt is, mint más helyen, egyre inkább a koncentrálódás vevődik észre, tehát az emberek, régen mindenki tartott háznál egy bivajt, tehenet, lovat, most az szinte teljesen megszűnt. Nagyobb vállalkozások vannak, tehát van egy gazda, akinek 40 bivaja van, a másiknak 15-20 tehene, tehát ezt a varázsát így elvesztette.
Mert egy hatékonyabb, és jobban jövedelmez.
Mindenféleképpen, mert most már, tehát 2 tehénből vagy 2 bihajból biztos nem lehet megélni, viszont mint turisztikai látványosság érdekes. Hát most például holnap egy dán csoport érkezik hozzánk, 22 ember, akiket a falu végén várunk.
És ők aztán igazán tudnak gazdálkodni, a dánok a mintája a gazdálkodásnak sokszor, még ma is.
Úgyhogy lovaszekerekkel várjuk a falu végén is úgy végig szekeresztetjük a falun, és akkor ott körbenézünk egy kicsit, múzeum, templom, és aztán nálunk ebédelnek, és mennek tovább. Tehát sajnok
nem. És önök is mennek hozzájuk bizonyával, nem?
Hát sajnos nem. Sajnos nem.
Hogyan lehet Európai Uniós alapokat lehívni hatékonyan? Itt állandóan arról beszélünk, hogy lenne mit lehívni, de nem értünk hozzá eléggé, nem hívunk le eleget. Nyilván, hogy ez nem csak helyi kezdeményezés kell legyen, hanem országos szintű vagy megyei szintű, de azért helyi szinten is működik.
Hát én azt mondom, hogy most, amióta unióban vagyunk, pénz van. Tehát egyszerűen csak azt kell tudni, hogy hogyan hívja le az ember. Na most nagyon erős, határozott polgármesterünk van, ugyebár mindenki ismeri, és hát mögötte van egy olyan csapat, aki a pályázatokat írja, tehát tudnak róla, hogy milyen pályázat van, uniós pályázat, kormányzati, megyei pénz, mi van. Az mindent próbálnak elérni, lehívni. Tehát több millió euró jött be itt az éveken keresztül ezeknek a fejlesztéseknek a során. Tehát van pénz, csak komoly hozzáállás kell, és egy ilyen összeszokott csapat, akik aztán ezt végig is tudják vinni.
Ön szerint mi kellene a következő években, hogy Kalotaszentkirály ne csak megtartsa ezt a szintet, hanem még tovább fejlődjön, esetleg gyorsabb ütemben?
Hát jó lenne, hogyha néhányan még beszállnának itt a vendégfogadók körébe, ugyanis, amit említettem, idősödik a vendégfogadók, idősödnek, és sokan visszaadják az engedélyt, és hát azt nem látom egyelőre, hogy lennének olyan helybéliek, akik új panziót akarnának építeni, vagy mondjuk egy meglevő épületet átalakítani erre a célra. Tehát ez volna, hogyha ide még újakat tudnánk bevonni, hogy ez a 200 fős kapacitás azért ne legyen kevesebb, hanem legalább ezen a szinten tartsuk.
Köszönöm, sok sikert, azt hiszem sikerülni fog, mert ha nem lettek volna ennyivel találékonyak és hatékonyak, akkor nem tartanának itt Kalotaszentkirályon.
Hát én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy úgy lesz, hogy tovább tudunk lépni.
Hát ismét eltelt egy év, és immár a 11. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferencia előadásait hallgathatjuk itt az Erdélyi Múzeum Egyesület előadó termében, és hát egy veteránnal beszélgetek, hiszen azt hiszem, hogy dr. Tokai Ferenc, a Gyulai Hőforrás Szálloda elnöke nem hiányzott még egyetlen konferenciából sem. Talán még akkor sem, amikor online konferencia volt a járvány miatt. És tulajdonképpen a Tokai Ferenc előadásai is egy szerves, egymásból születő sorozatot, láncolatot képeznek a szokásos stílusában. Nagyon humorosan és nagyon láttatóan a hétköznapi élet, az üzleti élet, és általában az emberi természet világára rámutatva zajlanak. Hát konkurencia halt a szállodaiparban, ez volt az idei előadásod, és egy nagyon kemény küzdősport jelenettel kezdődött, amely ki volt vetítve. Két nagyon kemény férfi küzdött egymással. Tényleg ennyire durva a konkurencia harc úgy általában, és ezen belül a vendéglátóiparban? Vagy ez egy kis és sarkított volt, és valahogy humorosnak is, meg cinikusnak is számtad?
Ez utóbbi a valóság. Azért hozzá kell tenni, hogy igen kemény küzdelem folyik, különösen azokban az időszakokban, amikor lényegesen kevesebb a vendég, és nagyobb a szálláshely kínálat. Ilyenkor mindenki igyekszik magához édesgetni, magához csábítani azokat a vendégeket, akikből később meg akar élni, vagy profitálni akar. Ez a szimbolizált ökölvívó kép pedig azért, hogy egyik küldi a másikat, ez egyébként maga az egész ágazatra is utal, hisz a ágazat versenyfeltételei sem egyformák, nagyon is különböző hely, idő, finanszírozás, szolgáltatás szint, érdeklődés, divat miatt is.
Akkor melyek a részletek? Hiszen a részletekben van minden elrejtve, elásva, és hogyha azokat nem ismerjük, akkor a teljes képet is hamisan látjuk. Tehát itt kiderült, hogy tulajdonképpen a turista, az ügyfél, az nagyon óvatos kell legyen, de azok is óvatosak kell legyenek, akik részt vesznek ebben a turista kegyeiért folyó harcban. Tehát egymás közt is nagyon nagy harcot vívnak a szolgáltatók, és azok, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, pedig rendkívüli éleslátással és bölcsességgel kell legyenek ellátva, hiszen veszélyeknek vannak kitéve, néha át akarják verni őket. Máskor pedig esetleg nem látják meg azt, ami valóban nagyon jó és színvonalas, és érdemes igénybe venni. Melyek a kényes részletek? Talán mehetünk lépésről lépésre.
Nyilván a legkényesebb részlet, hogy amikor a turista megérkezik, nem azt a szolgáltatást kapja, amit meg lett hirdetve,
vagy amit jogosan elvárt. A második nem egyszer tapasztalunk, hogy számos esetben vannak, akik menet közben próbálnak áron úgymond korrigálni, de természetesen nem lefele, hanem felfele.
Hát ez a hiperinfláció idejében elég elkerülhetetlen, nem?
Teljes mértékben. Az infláció, ahogy nő, akkor az pillanatok alatt legyűrőzik a szállási szolgáltatásba is, és a mindez, ami a turistát érint, ez pedig azt jelenti, hogy a két hónappal ezelőtti, egy hónap ezelőtti, vagy egy évvel, fél évvel ezelőtti árakkal nincs viszonyban. Jellemző példa, hogy az elmúlt időszakban a szálláshelyi árak is 40-70%-kal is emelkedtek. Tehát ez önmagában a napi szálláshelyi árak, és ezen felül meg kell nézni az éttermi szolgáltatás árait, ami a 21-es COVID, és most a 24-et írjuk, június 6-án, gyakorlatilag valahol 80-100%-os árnövekményeket hozott, vagy afele.
Több évtizednyi tapasztalat birtokában milyen éles helyzeteid voltak, amelyek ma is tanulságosak, vagy esetleg megmosolyogtatóak, vagy éppenséggel ellenkezőleg dühítőek, konkrét esetek?
Több ilyen is volt, konkrét eset volt, amikor a beruházást megpróbálták ez a gyógyfürdő és fürdőberuházásunkat vétózni. Ez a feljelentések sorozatát hozta maga után, konkrétan több mint 20 feljelentést is, 2,5 évig hatóságtól hatóságig jártunk, hogy egyáltalán meg tudjuk építeni a fürdőt, illetve el tudjuk látni vízzel. Majd amikor éppen elkészült a beruházás, olyan helyzetet teremtettek, amelybe meg akarták akadályozni a vízkivételt. Később, amikor elkészült, akkor jöttek a különböző birtokháborítás ügyek, hogy hangos esetleg a termálkút kitermelése, hová száll a metángáz, hát nem száll sehová, mert ülepítőbe megy, és így tovább, és így tovább. Nyilván az volt a cél, hogy a konkurencia ezt megfojtsa, vagy megszüntesse ezt a szolgáltatást.
Mennyire változott a területen a helyzet, úgymond a lélektani technikák, a reklámmódszerek, a valós, illetve a valótlan viszonya, ugye a meggyőzés érdekében. Tehát, mint minden téren gondolom, itt is változott részben a technológia miatt, részben pedig az emberi lélektan apró módosulásai miatt. Tehát az emberi viszonyok is alakulnak, és más-más módszerrel kell meggyőzni, vagy átverni valakit, vagy kiszolgálni jól, pozitívan valakit.
Nagyon-nagyon megváltozott az informatikai rendszer változásával. Ma már a szálláshelyi foglalások 4/5-e, most itt az előadáson a Travel Minitnél azt láttunk 2/3-a online módszer. Nálunk Magyarországon ez inkább a 4/5 irányában mutat. A fönnmaradó az már korábban visszatérő vendégek, amely közvetlenül foglalnak helyet. Egyre ritkább az utazási iroda vagy elenyésző hányaddá vált. Másik, és ezt mindig tudomásul kell venni, hogy rendkívül fölgyorsult, tehát türelmetlenek az emberek. Azért a szállásfoglaló rendszerekkel azért kötünk megállapodásokat, azonnal visszaigazolják, hogy van-e hely, nincs-e hely, ugyanis mit tapasztalunk? Ha egy keresőprogramnál valaki nincs az első 10 vagy 20 lapon, már nem nézik tovább, nem fognak 40 vagy 50 szállás helyet megnézni, már az elején többség eldöntő, hogy mit válasz. A második esetben pedig nincs az, hogy vársz egy fél napot, egy napot, vagy sőt egy órát se, ő már rá akar kattintani, neki már ez a szoba kellene, és akkor ettől a pillanattól kéri. Mert itt kezdődnek a dolgok, hogy itt azért súlyozni kell, hogy van úgymond lemondási határidő, vagy olyan árat ad meg kedvezményes, hogy nincs lemondási idő, tehát nincs visszatáncolás. Tehát nagyon érdekes gyakorlatok vannak valamennyi szállodában. Minden szálloda szereti bebiztosítani magát. A nagyobb kedvezményeknél minimalizálja a lemondási időt, vagy azt mondja, egy bizonyos összegűt visszatart akkor is, vagy egyáltalán nem engedi a lemondást, mindenkívül toleránsak vagyunk ott Gyulán a hőforrásban, nagyon sokáig lemondhatja, gyakorlatilag utazás előtt még 1-2-3 nappal is lemondhatja a következmények nélkül.
Igen, hát ez nagyon fontos, mert lehetnek előreláthatatlan gondjaink, események az életünkben. Viszont a türelem más szempontból is fontos, és ezen meglepődtem, hogy milyen gyorsan választanak az emberek, hiszen ha türelmesebben nézünk utána a választéknak, a kínálatnak, akkor lehet, hogy előnyösebb árfekvésben még jobb minőséget is kapunk. Csak ez időbefektetés, energia, odafigyelés, befektetések, és ezekből sokszor hiányt szenvedünk.
Így van, tehát a időtényező sokszor megelőző szinte minden mást. A hasonló kariberű szolgáltatásnál, ahol mit néznek meg, szobaminőség, esetleg kiegészítő, milyen áll, most ugye a parkolóhely, még az egyre nagyobb divat a szállodák és a nagyobb városoknál, mert ugye egyre nagyobb a probléma, tehát úgy próbálják édesgetni, de ha nincs azonnali visszaigazolás, vagy a körüli visszaigazolás, abban a pillanatban már a konkurenciaharcban az ellenfél fog nyerni, mert ő már lehet, hogy azonnal visszaigazolja, vagy adja. Tehát egyszerre versenyzik az idő, és a szolgáltatás, és a pénz.
Ez mindig is így volt, csak lehet, hogy az arányok változtak, meg a módszerek. Merre tartunk? Felgyorsultak az események, gyorsabbak a módosulások, mint korábban? Hát itt már felmerült az is, hogy egyre inkább igénybe kell majd venni a mesterséges intelligenciát az eddigi digitális vívmányok mellett, és az a mesterséges intelligencia, akárhogy is vesszük, tulajdonképpen még eléggé gyerekcipőben jár, és sok jó vonása mellett csapdákat is rejteget, de hogyha ilyen ütemben haladunk, akkor néhány éven belül valószínűleg nagyon-nagyon előkelő helyen lesz. Ezt hogy látod? Mert ugye olyan nemzedék tagja vagy, aki a hagyományokon nőtt fel és élt, és akkor most hirtelen szembesülsz sok más emberrel együtt, akik lehet, hogy vállalkozók, lehet, hogy a szolgáltatások igénybevevői most szembesülnek 50-60-70 évesen, hogy egy új világ köszöntött rájuk egyik napról a másikra, és ők el vannak tévedve.
Így a hatodik X-en túl próbálok még fiatalos maradni, de valljuk meg őszintén, nyilván máshol értünk, máshol edződtünk. A személyes és az emberi kapcsolatok nagyon fontosak, de ebben az esetben a megváltozott, digitalizált, felgyorsult világban ez nem mindig hatékony. Ezért egészen biztos vagyok, hogy most is elhangzott a szállásfoglalói rendszernek a megállapítása, hogy szükséges lesz a mesterséges intelligencia. Elmosolyogva éppen mondtam a szomszédomnak, igen, mi esetünkben is, mert az emberek türelme, valamint a hihetetlen adatszolgáltatás, amit egy megjelenéskor már csak egy beléptetésnél a szállodába kérnek, és nyilván ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok, nem fogja ennyit ember tudni ellátni. Tehát a időbeliség és a feladat előteszi, szükségessé teszi a mesterséges intelligenciát. Szeretném megélni, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben legyen. De egy példa, ennek az előszele már egy jó ide megvan a nyugaton a szállodákban, ahol az automata beléptető rendszerrel már nem így találkozol például a recepcióssal, csak belépsz és beütöd a kódodat, vagy a lefoglalásodat, és utána igénybe veszed a szobát. Engem ez végtelenül zavar, személytelen.
Hát kiesik, igen, az emberi tényező, és a recepcióstól meg lehet kérdezni néhány apróbb, talán diszkrétebb problémával kapcsolatos kérdést is, míg a mesterséges intelligenciától, hát lehet, hogy tőle is, de nem biztos, hogy jó választad.
Hát én úgy gondolom, hogy az emberek jelentős része a személykontaktusra fog szavazni. Megmondom azért, mert nincs olyan nap, amikor ha jön mondjuk 100 ember, akkor 30-40 vagy annál nagyobbnak is ne legyen további igénye, kérése, stb. Ezt nem látom, hogy a mesterséges intelligencia hogy fogja ellátni. Például gyógyszerét kell szaladni a patikában, melyik úton menjek el, megégtem a napon, túlfölöttem magam, felugrott a vérnyomásom, hogyan intézhetem tovább és tovább, elromlott a fürdőszobába a vízcsap, az egy napi gyakorlat. És így tovább, tehát én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az adminisztratív feladatok gyorsításába, de az emberi tényező nélkülözhetetlen, és én nem is cserélném ezt el, mert én úgy hiszem, hogy az emberi kapcsolat az elsődleges.
Hát ez egyfajta úgynevezett konzervativizmus, de ugyanakkor a konzervatív ember is mondjuk úgy, hogy fejlődik, vagy szeretne fejlődni, csak megfontoltabban, nem? És itt el is mondtad, hogy végeredményben egy ilyen fürdőszolgáltatás az sohasem állhat meg, sohasem mondhatja azt, hogy na, most megvan minden, és eljutottam a csúcsra, mert abban a pillanatban nagyon rövid időn belül elkezd stagnálni, vagy zuhanni.
Abszolút így van, ha a fürdőre vetítjük, ha valaki megáll, akkor néhány éven belül ez egy megunt szolgáltatás lesz, tehát a mi esetünkben is egy új szolgáltatás sort kell nyitni, még akkor is, hogyha nem élményelemek, hanem egészségügyi elemekre történik, és ezzel kapcsolatosan éppen két befektető is megkeresett bennünket, hogy lenne ajánlatunk. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit mondanak, és hogy mennyire érdekes lehet, vagy fontos számunkra ez az ajánlat.
Igen, itt eljutottunk odaig is, hogy a klímaváltozásról is szó volt, és tulajdonképpen a klímaváltozás, legyen az felmelegedés, vagy bármilyen más jellegű, de most a felmelegedésről beszélünk a legtöbbet, hát befolyásolja a vendéglátóipart is, talán inkább, mint sok más ipart, területet, hiszen megváltozik az üdülési időszak, megváltozik minden, ami az időjárástól függ, tehát lehet, hogy hosszabb lesz végül is az üdülési időszak, mert melegebb van, viszont lehetnek időszakok, amikor éppen kedvezőtlenül befolyásolja a klímaváltozás az üdülési szokásokat. Mik a legfontosabb változások, amelyeket a klímaváltozás okoz a vendéglátóiparban, és jelesül például a gyulai hőforrás fürdőszálloda környéken?
Abszolút így van. Most látunk egy kimutatást, hogy itt Romániában 40% a foglalásnak hegyvidékre vonatkozik. Ez nyilván értelemszerűen téren esetleg a sík, de főleg a nagy meleg hatására a hegyek közé elvonulás.
Most... Egyre kevésbé van hó, viszont nyáron hűvös az még van. Tehát a hegyvidéknek lehet, hogy megváltozik a szerepe, mert a síturizmus az csökkenőben van a hóviszonyok miatt. Ugyanakkor a nyári turizmus meg növekszik.
Hát ugye Gyula pedig a Szalontai puszta szomszédja, tehát ebből eredő Arany János örök érvényű mondata továbbra is fönnmaradt, hogy ég a kopár sziksalja. Hát bizony egyre kegyetlenebbül ég. Ez azt jelenti, hogy valamennyi helyiség folyamatos légkondicionálása, elviselhetetlen melegekbe egyébként. Ma már olyan forróságok törnek hullámok rá, hogy az embereknek biztosítani kell, és bár nem minden szobánk légkondi, de a közösségi helyiségeket folyamatosan biztosítjuk a legnagyobb melegbe, hogy ne érezzék úgy, illetve az áramfelvevés jelentősen megnöveltük, és hát a napkollektor rendszer mini erőműveket hoztunk létre, hogy elegendő villanyáramot fogjunk tudni termelni. Tavaly kezdődött, az idén folytatjuk, jövőre befejezzük, hogy akkor ez a úgynevezett kegyetlen időszak áthidalható legyen, nagyobb költség tehernék.
Hát a kegyetlen időszak a legnagyobb hőség időszaka, lehet, hogy jelentősebbek lesznek az elő- és utószezonok, amelyek mérsékeltebbek, de azért még kellemesek, eléggé melegek. Például a május vagy a szeptember.
Ez teljesen így van. Már az április csoda szép volt, a május az megszólalásig gyönyörű, és jövő évben is olyan hasonló időszak lesz, mint például tavaly szeptember vagy október közepéig, hát áttevődik. Élhetőbb, élvezhetőbb, mint egy 36 fokos meleg helyett, amikor 26 fok már el lehet mondani, és a fürdésre, pihenésre, kikapcsolódásra épp úgy, sőt, most abban az időszakban lesz ez igazi főszezon, főleg az idősebb korosztálynak.
Köszönöm szépen, akkor sok sikert, és minél több érdeklődő és elégedett vendéget kívánok a hőforrás szállónak és fürdőnek Gyulán, és Tokai Ferencnek, az elnökének, aki nélkül ez nem működik. Köszönöm szépen, és akkor jövőben ugyanitt folytatjuk remélhetőleg.
Köszönöm, mindenkit jó szívvel, szeretettel várunk, szeretettel kell jönni hozzánk, és szeretettel fognak távozni.
Dr. Szalok Csillával, a Turizmus Vendéglátás Intézet vezetőjével beszélgetek, a Budapesti Gazdasági Egyetem. Ön nem először jön erre a konferenciára, már beszélgettünk. Ha jól emlékszem, akkor az európai pénzekről volt szó, és azok a turizmusban gyakorolt hatásáról, pályázatokról, stb. Most pedig egy kis, mondjuk úgy, hogy helyibb területre látogatunk Dr. Szalok Csillával, aki a helyi kultúra dimenziói a falusi szálláshelyek tereiben és szolgáltatás kínálatában címmel értekezett. Hát tulajdonképpen jó részt a magyarországi helyzetet ismerhettük meg, de hát a magyarországi helyzet eléggé rokonságban áll a romániai, erdélyi helyzettel, még akkor is, ha vannak jó erős árnyalatnyi különbségek a két terület között, de azt hiszem, hogy kölcsönösen hatunk egymásra és tanulhatunk egymástól. A falusi turizmus, hát ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ikonikus kifejezés az utóbbi években. Sokan mondják, hogy fejleszteni kell, változtatni kell, minél inkább közel kell hozni az embereket a természethez, de ugyanakkor eleget kell tenni az elvárásoknak, amelyek tulajdonképpen a városi létet hosszabbítják meg még a nyaralás, a falusi nyaralás idején is. Egy eléggé bonyolult terület. És aki tisztán lát ezen a területen, csak az lehet sikeres, vagy nem?
Ez egy borzasztóan komplex, egy nagyon izgalmas feladat. Talán az egyik legfontosabb része az, hogy a jövő megmentésének az egyik lehetősége, hiszen ez a urbanizációs folyamat már oly erős, hogy eltünteti a hagyományokat a helyi turisztikai értékeket, tehát én úgy látom, hogy a falusi turizmus egy lehetőséget ad nekünk, hogy kötődjünk, hogy értékeink a földhöz, a hazához, a családhoz, az oktatási intézményhez, bármihez, tehát olyan értékeket tud közvetíteni, amik ma nagyon eltűntek, és amik nagyon hiányoznak. Ugye ez a hagyományőrzés egy különlegesen speciális terület. Ugye a másik pedig a közösség, ugye digitalizált világban élünk, most a mesterséges intelligencia korát éljük, kicsit szétválaszt és összeköt. Nagyon érdekes ugye a digitalizáció, hiszen ülünk és nyomkodjuk a telefonunkat, kicsit magányosan élünk a telefonnal, de ugyanakkor beszélgetünk valakivel a telefonon, és közösségé alakulunk. Ugyanakkor ugye azt látom, hogy a falu, a vidék, a hely, de ez a digitalizáció behozza a világot. Tehát egy óriási lehetőség, hiszen megszűnik az, hogy a faluval kapcsolatban mindig egy ilyen elzárkózás jut eszünkbe, hogy azért ez egy zárt, elzárt világ, ma már nem az, ma már a falu ugyanúgy illeszthető egy nemzetközi térképre, mint egy város, hiszen ugyanannyi perc alatt van ott az információ, tehát ha jól csináljuk, akkor igazából egy különleges egyedi terméket hozhatunk létre, és ezt kell most nekünk kialakítani, ugyanakkor annyi előnye van, ugye gondoljunk itt már az előzőekben szó volt róla, hogy a környezetvédelemtől, az egészségtől, a természet szeretettől, az, hogy például tudunk főzni, hogy meg tudjuk teremteni, hogy tudjuk, hogy mi a lokális. Ugye a gyerekek ma már azt se tudják, hogy mi az, ahol élnek, ami termék ott terem, mik a speciális ott. Annyi ismeretet, annyi tudást ad, tehát olyan különleges szerepe lehet, ha ezt jól csináljuk, akkor a hozzáadott értéke az felmérhetetlen.
De hát itt eljutottunk ennek az egész világnak a lélektanához is. Itt említette, hogy mennyire elszakadtunk a természetes világtól, és mennyire téves képet alakítottak ki, főleg az egészen fiatal nemzedékek a természetről, a vidékről, ahova tulajdonképpen vágynak, mert ez egy ösztönös vágyunk, hogy visszatérjünk a gyökereinkhez, amelyek nem mások, mint a természet gyökerei és a természet világa, de ugyanakkor, amikor visszatérünk, akkor megdöbbenünk, főleg azok, akik eddig nem találkoztak a természettel, hogy hát ez nem olyan, amilyenek elképzeltem, mert maximum dokumentumfilmekből látnak ilyet. És akkor említett, hogy ki kell alakítani az egyensúlyt, az elvárások és a tényleges vidéki élet között. No, de itt a vállalkozók szempontjából azt hiszem, hogy egy különlegesen nehéz helyzet van. Aki lehet, hogy nem tudja, hogy hogyan építse fel azt a vállalkozást, hogy vonzóvá tegye. Hogyha a saját gyökereihez ragaszkodik, akkor lehet, hogy a városi ember nem kap rá, úgymond a horokra, ha pedig nagyon alkalmazkodik, akkor végül is miben fog különbözni a városi turizmustól? Tehát ön tanít is ezen a téven, éppen ezért milyen tapasztalatai vannak?
Hát ugye mi azért elsősorban a fiatal generációval foglalkozunk az évvel, hiszen ebbe a közegbe vagyunk otthon. Persze a kutatások kiterjednek valamennyi generációra. Ugye a Z a legizgalmasabb, mert ahogy ön is mondta, legjobban elszakadt. Tehát ugye ők már a legdigitálisabbak, a legmásképp gondolkodóbbak. Ezért döntően az Z-re fókuszálunk, mert azt gondoljuk, ha ott vannak sikereink, akkor az átültethető a többi területre is. Ugye, ahogy mondta, a vállalkozások, ezek mind normálisan kisvállalkozások, egyedül vannak a világban valahol, tehát ezek óriási segítségre szorulnak, hiszen ők ott egyedül találják ki, hogy a Z generáció mondjuk mit szeretne, mi az az élmény, amit ő azzá teszi, ami, az egy borzasztóan nehéz feladat, tehát ehhez mindenképpen óriási segítség kell, és ugye amit itt is mondtam az előadásomban, össze kell fogni, kell egy olyan destináció menedzsment, aki ugye valamennyire segítséget és támogatást nyújt ehhez. Ugye ez egy nagyon építhető, jól, hogy mondjam, tervezhető folyamat. Én azt gondolom, hogy itt kell nagyon erősítenünk, hogy a lokális helyből jöjjenek az ötletek, a helyi hagyományokra figyeljünk, mert hát onnan lehet építkezni, föntről nem lehet kitalálni.
Pedig lehet, hogy első gondolatra, és valószínűleg, hogy ténylegesen is könnyebb az alkalmazkodás azt nyújtani, amit az elvára kijön, és nem próbálni ráerőltetni a saját hagyományaimat, szokásaimat, termékeimet, életmódomat. Higgye azt, hogy az van közben, igazából azt folytatja, amit teszem az Budapesten. Tehát nehéz.
Erről beszéltem, ugye hoztam egy példát, egy fesztivál, ugye, hát helyi fesztiválok, ugye, ha kimondjuk, hogy helyi fesztivál, akkor nem az jut eszünkbe, hogy egy sikeres pesti zenekar lejön a faluba.
Ha nem esetleg a helyi néptáncosok például.
Hát egészen más jellegű. Tehát olyanokat kell támogatni, és olyan programok kellenek, és ezt tudatosan, ezt keményen kell felépíteni. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy leküldök egy olyan együttest, amit tudom, hogy több ezer ember figyelmét fel kelti, mint helyből felépíteni valamit, és az információnak is el kell oda jutni, ugye? Ugyanakkor fel kell építeni a rendszert, meg kell szervezni, működőképes, nyilvánvalóan költséges, bonyolult valamit, de nagyon fontos erre figyelni, mert ha ezekre figyelünk, akkor ebből hosszú távon lehet építkezni. Ha nem, ahogy tesszük, sokkal könnyebb, ugye, amit most csinálunk, ez viszont elnyomja teljesen, és egy egységes, az egész országban mindenütt ugyanazt küldjük, ugyanazokat sikeres elemeket építjük be, és ettől, ha ránézünk egy ilyen plakátra, akkor tudnunk, meg kéne tudni mondani, ha letakarjuk a helyszínt, hogy ez hol van, vajon, hogy ehhez kell most nagyon sok energia és erő, hogy ezeket megtudjuk.
Említi, hogy energia, erő, akarat, pénz. Igen, erre tértem volna rá, hogy infrastruktúra, pénz, tulajdonképpen politikai háttér is, nemzetközi helyzet is, minden együtt határozza meg azt, hogy milyen irányba tart, és milyen dimenziókt ölt a falusi szálláshelyek tereiben és a szolgáltatás kínálatában a helyi kultúra. Tulajdonképpen nagyon sok elméleti munka születik erről. Szociológusi tanulmányok is, közgazdasági felmérések, akár néprajztudományi munkák is. És ezek a tudományok együtt se tudnak mindig egy teljesen közös álláspontra helyezkedni, ami a vidéket illeti és annak jövőjét. Ön kidolgozott önmagának egy olyan képet, amivel azt hiszi, hogy a legvalószínűbb, hogy bekövetkezik? Vagy folyamatosan kell alkalmazkodjon? Elmondta, hogy nagyon gyorsan változik a világ, és ezért nagyon nehéz hosszú távon elméleteket és előrejelzéseket megfogalmazni.
Folyamatosan kell alkalmazkodni, de az értékeket, azokat felülre ki kell helyeznünk, hogy mik azok, amihez kapaszkodunk, amihez ragaszkodunk, amitől nem térünk el. Ezek nagyon fontosak. De ezek ugye egy folyamatos innovációt, alkalmazkodást jelentenek, mert nem tudjuk azt megtenni, ahogy ön is mondta, hogy hát ha a Z-generáció azt mondja, hogy ő ez nem érdekli, meg nem hívjuk meg a figyelmét, meg nem szolgáljuk ki, soha nem jön, és eltűnik minden. Úgy kell megcsinálnunk, hogy alkalmassá kell tennünk a terméket arra, hogy kifejezze, amit akarunk. Ez a tudomány, ugye erről kell, hogy szóljunk. De mondanék például egy példát, ami az én lelkem, mániám, hogy például nagyon fontos lenne a turizmusban, hogy az iskolákba bevezessük, hogy a hallgatók a helyi értékeket hangsúlyosan tanulják. Tehát nem egy országos könyvhálózat, hogy mindenhol ugyanazt tanítjuk a turizmusba, hanem igenis legyen a helyi értékekre külön tantárgyak. Ez akár egyetemi szinten, akár középiskolás szinten, akár általános iskola szinten. Mert ugye mindig arra gondolunk, hogy igen, menjen el a hallgató, nézze meg. De az is fontos, hogy építsük be a tantervekbe, vagy tanmenetekbe, vagy mindegy, vagy én az egyetemen, hogy úgy nekem speciális helyzetem van meg Budapest. Na de hát Budapest is Budapest, kerületekből áll, külső részekből áll. Izgalmas az, hogy Szentendre mitől Szentendre. Nem feltétlenül csak Budapest van és a világörökségi helyszínek, mert mit szeretnénk? A közösséget építő turizmust. Ahhoz viszont az kell, hogy a közösségeket bevonjuk, ehhez viszont az kell, hogy olyan ismereteik legyenek a hallgatóknak, hogy ne csak azt tudják, amit minden hallgató az ország minden pontján kinyit és megtanul, hanem legyenek speciális helyhez kötött. Más tanítson a Tokaji Egyetem, legyen egy olyan tárgya, nyilvánvalóan az általános tudományos ismeretek azonosak, de legyen egy olyan tárgya, ami erről a régióról szól. Vagy arról a városról, arról a helyről, arról a borról. És ez már nagyon régóta álmom, hogy legalább a felsőoktatásba kezdjük el, hát ha ott elkezdjük, akkor lefelé megy, és eljut akár még az általános iskoláig is.
Van erre fogékonyság, vagy ezt a fogékonyságot is el kell plantálni a hallgatókban?
Hát én azt gondolom, hogy van. Hát ugye például mondanék erre egy nagyon jó példát, a történetmesélés. Ez most egyre inkább módszertanilag bejön a turizmusban is, hogy a történetmeséléssel mondunk el mindent, és próbáljuk közelebb hozni a vendéghez a turizmust. A történetmeséről miről szól, hogy a kapcsolatomat elmondom. Avval a teljesen mindegy, hogy műemlék, hogy tárgy, hogy zene, hogy néptánc. Ugye erről szól az egész. És erre nagyon hallgatók vevők, és nagyon érdekli őket. Miért? Mert kapcsolatba kerülnek, interakcióba kerülnek azokkal a dolgokkal, és másképp néznek rájuk. A történet, az persze a történetet úgy kell elmesélni, hogy izgalmasát tegyük a számukra. Nyilván egy zének egy picit másképpen, ha ilyen csoportunk van, mintha egy középkorú vagy egy idősebb generációnak, vagy annak, aki ott nőtt föl, vagy az, aki életében először van. Tehát nem elég, hogy mesélünk, még borzasztóan alkalmazkod. Ugyanazt a történetet, tudjuk, nem mást, ugyanazt többféleképpen lehet elmondani, mert a hangsúlyok mindig máshol vannak. Ezt kell megtanulnunk, mert így tudjuk stimulálni, hogy felhívjuk a figyelmét, mert ugye pont erről beszéltem, hogy élmény. Turizmusról beszélünk már, hogy lesz neki élmény. Ha a képek, ugye, ha úristen, ezt is le kell fényképeznem, ezt is, mert nem feltétlenül, már nem jönnek el a kultúrár, mert egészen más érdekli őket az élmény. Hogy ez a malom volt, megakadta kereke, tényleg megakadta, és csinál 5 fényképet, és elküldi, hogy képzeljétek itt mi volt. Tehát nem az érdekli, hogy ez egy malom, és milyen, hanem a hozzá kapcsolódó események, történetek. Erre mondjuk mi, hogy történetmesélés, tehát át kell egy picit ültetnünk.
Tehát ez is kultúra, csak kultúra. Másként, másképp befogadva, másképp értelmezve, és tovább gondolva, végülis az alkalmazkodás kérdése ez is. Nem jó, ha nagyon konzervatívak vagyunk.
Nagyon sok feladat vár ránk. Én azt gondolom, hogy izgalmas a jövő, izgalmas kihívásokkal teli, de hát a lehetőségek egyre nagyobbak. Mert egyre több minden áll, hát itt van a mesterséges internet, már annyi minden lehetőségünk van, inkább mindig az időkorlátok azok, amik minket most egy picit akadályoznak. Rendkívül sok kutatás kellene, mert azért tudományosan meg kell alapozni, mert egyáltalán nem mindegy. Tudjuk, hogy azért a fejlesztés, ha van pénz, nagyon oda kell figyelni, főleg most, amikor nagyon szűkek a lehetőségek a pénz területén, akkor viszont nagyon ki kéne választani, hogy mik azok, amik elsősorban fejlesztendők.